Sok szeretettel köszöntjük a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit Váradi Szita Ábellel, akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy a bennünk lévő mag személyiségnek a keresztény fogalma hogyan rokonítható a coachinggal, vajon mi köze van Avilai Szent Teréznek az előfeltevéseinkhez, hogyan lehet egy for profit és egy egyházi szektorban akár coaching programot is elindítani, és még nagyon sok minden másról. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit. Én Izsák Norbert vagyok, a coaching tanszék vezetője, és mai beszélgető társam pedig Váradi Szita Ábel, PCC, coach, és nagyon sok minden más, amiről, akiről fogunk ma beszélgetni. Szia Ábel!
Szervusz Norbi!
Örülök, hogy eljöttél, és nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, és az nem titok, hogy néhány hónappal ezelőtt te moderáltál itt a PTF-en, néhányunknak itt a coaching tanszéken egy beszélgetést a keresztény szemléletűség miben létéről. Te most hol tartasz? Számodra mit jelent a keresztény szemléletűség a coachingban, és vagy akár a lelki gondozásban? Mert hogy azt is tanulsz.
Rögtön a mélyvízbe.
Bocs. Há, igazából nem kérek bocsánatot. Nem, én örülök, hogy belöktelek.
Talán hasznos, hogyha az elején elmondom, hogy hogy jött ez nekem.
Rendben. Akkor... Jó.
Én felnőtt visszatérő vagy megtérő vagyok, és amikor elkezdtem coachinggal foglalkozni, akkor még eléggé benne voltam buddhizmusban, ilyesmiben.
Publikáltál is ilyenekről, nem?
Igen. Aha. És már ugye coacholtam valamilyen módon, és a megtérésem kapcsán igazából ilyen megfigyeléseim voltak. Tehát, hogy nem egy ilyen teoretikus megközelítésem volt, hogy akkor na, van a coaching, és akkor van a keresztény, szerintem csak abban hogyan lehet valamit összerakni, hanem a gyakorlatomban és a különböző előfeltevésekben fedeztem föl kapcsolódásokat, inkább így mondanám. Úgyhogy ez az, hogy hol tartok benne.
Milyen kapcsolódásokat fedeztél fel?
Ugye megoldásfókuszú coachingban előfeltevésekre támaszkodunk, és például ilyen az, hogy az ügyfél a legjobb szakértője a saját ügyének. Ez ilyen nagyon triviális hangzik most itt coachok között, de az én tanulmányaim során pszichológiában egyéb területeken ez nem annyira triviális. És hogy mire támaszkodhat egy ilyen, vagy mi az, ami engem, amikor ott vagyok, ebben meg tud erősíteni? Hogyha mondjuk ezt nagyon nem látom.
És vagy mi?
A személlyel kapcsolatos keresztény alapállás vagy tanítás az, ami nekem ebben nagyon-nagyon sokat adott, az a hit,
igen,
hogy a személyiség struktúrájában van egy olyan belső mag, amit ugye személynek nevezünk, és ami mindenkinek teljesen egyedi valósága, és ebben a belső magban, ebben ő rendben van. Ez olyan tanításokra támaszkodik, például Avilai Szent Teréz, hogy a belső várkastélynak a legbelső szobájába, ahol az embernek ez a legbelső magja van, és ahol Istennel kapcsolatban van, ott igazából nincsen mindaz a nehézség, probléma, ami egyébként az életben nagyon is valósan ott van és érzékelhető. És hogyha én nagyon nem látom, ez akkor is ott van. És itt már ott vagyunk, hogy a hit, és hogy és hogy a hittel tudok csak sokszor ott lenni.
Ez azt jelenti, hogy minden megoldásfókuszú előfeltevés az bibliai, keresztény előfeltevés?
Nem, ezért mondtam ezt, hogy én nem úgy kötött, tehát nem teoretikus ez az összekötés, hanem inkább a saját praxisomban született ilyen belátások, hogy felismerések.
Na jó, de tudod, erre azt mondanák a kritikusok, hogy te most így megkereszteled a megoldásfókuszú megközelítést, hogy előbb volt-e abba képződtél, abba jól elmélyült, és akkor most keresel hozzá a Avilai Szent Terézben, meg itt ott ilyen racionalizálás, hogy hát tényleg mégis ez a személyiségben hát olyan, mint a várkastély, és akkor... Aha. Na erre mit mondasz?
Hát erre azt tudom mondani, hogy igen. Hogy törekszem arra, hogy az életemben azokat a legalább a fő tevékenységeimet valamilyen módon megkereszteljem, hogyha már ezt a szót használtad, amitől az úgy illeszkedik. Tehát én nem így ráolvasni akarom, vagy ráértelmezni, hanem az én jelenlétemben az, hogy ez hogyan tud megvalósulni, hogyan tud, hogy természetesen kapcsolódni. Ilyesmi.
És hogyan... majdnem azt mondja, hogy zárod ki. Hogyan segítesz magadnak, hogy ez ne egy önfelmentés legyen, vagy ne pedig egy ráolvasás csupán?
Az önfelmentés segítesz, hogy az? Mm-hmm.
Hát, hogy hogy ezt csinálom.
Igen.
Jé, erről ír a virai Szent Teréz is, hát akkor ez biztos így most én nagyon jól csinálom, mert akkor a kettőt így kiegyensúlyoztam. Tehát, hogy mi az a belső munka, ami alapján ez a kettő nem csak egy ilyen felszínes módon kerül azonos nevezőre, hanem mélyen megélt valóságként, adott esetben inspirált valóságként jelenik meg.
Hát ebben a saját ima élet az, ami szerintem a legfontosabb. Hogyha én valamilyen módon kapcsolatban vagyok ezzel a valósággal, akkor az egy tapasztalat. És valahogy ez a bizalmamat nagyon növeli abban, hogy ez a kapcsolat, még hogyha most ott a másiknál nem is kézzel fogható annyira, de hogy a lehetőség az mindig ott van.
Összerakosgatom magamnak a puzzle darabokat, amiket eddig hallottam, hogy a keresztény szemléletűség számodra jelenti az elkötelezett hitéletet, jelenti az ügyfélnek a tiszteletét, benne az Isten képmásság meglátását, és az abban való hitet, hogy az ő belső spirituális lénye az Isten előtt épp tud lenni?
Köszönöm,
jól rakosgatom össze?
Annyira jól megfogalmazott, hogy én nem tudtam.
Majd írunk egy tanulmányt, jó? Egy közös szerzőséggel ezzel. Oké. Na és ehhez hogy jön a kendó meg a küzdősport, amiben szintén elmélyültél?
Igen. Ezt is igyekszem akkor valahogy kötni. Én fiatal koromban jégkorongoztam elég sokáig, 10 évig. És oda is készültem, és de volt bennem egy olyan fajta érdeklődés, amit mondjuk úgy, hogy nem igazán elégített ki a sport. És utána, amikor mondjuk buddhizmussal már foglalkoztam, akkor találkoztam a kendóval, és így kezdtem el kendóval foglalkozni.
Ebből van, ne haragudj, hogy provokálok, piszkálok, hogy ebből neked meg kellett térni, vagy ezt is meg tudtad keresztelni a virai szentelés segítségével?
Én tényleg hiszek abban, hogy nagyon sok mindent, nem mindent, de nagyon sok mindent, amit az ember jó szándékkal tesz, hogy az megkeresztelhető dolog, és azt gondolom, hogy ezt is lehet jó szándékkal művelni. Én most már egyébként nem vagyok annyira aktív ebben.
Tehát lehet Jézus nevében is kendózni.
Ez egy nagyon meredek jelentés lenne, de... De igazából nem is itt kötném össze, hanem a saját utamban, hogy ez hogyan kapcsolódott össze. Ez lehet, hogy ilyen nagyon erőltetett allegóriás, tudom, hogy te az ilyenekre mindig lecsapsz. Hogyha, de hogy valahogy a jégkorongban is, meg a kendóban is, egyrészt, hogy van egy páncél, vagy a hokiban nem így hívják, de hogy egy védőfelszerelés, de hogy van egy páncélzat, és van egy, és a küzdésben van egy adok-kapok. És ebből viszont nagyon tudatosan igyekeztem megszabadulni.
Aha.
Hogy amikor ér valami, akkor ne a válaszcsapás legyen ugye a reakció.
Ha nem?
Hogy ne legyen, ne elsődleges reakció. Ugye nyilván életveszélyes helyzetben ez szükséges, de hogy egyébként az életben azért nem a legtöbb helyzetünk nem ilyen. És hogy ott a tudatosság az akkor tud megjelenni, hogyha ott keletkezik valamilyen szünet. A hatás és a válasz között. És ebben egyébként a kendó segített. ott a végére már voltak olyan helyzetek, ahol ezt át tudtam egy picit élni, hogy érnek dolgok, és hogy ez rendben van. Uh-huh. Hm. És hogy ettől én függetlenül válaszolhatok.
Aha. Hm. És jelenleg mit sportolsz?
Gyerekeket futtatok. Az a fő. De egyébként edzőként dolgoztam sokat kendóba. Gyakorlatilag egy generáció.
Most futóedző vagy? Vagy milyen edző vagy?
Hát a gyerekeim mellett kocogok.
Ja.
És így. De a... Szóval egy generációt fölneveltünk kendóba. Az egyesületünkben, akik most gyakorlatilag a felnőtt válogatottnak mondhatjuk, aztán, hogy a gerincét adják, vagy a fő részét. Hm. És akkor itt a páncél levétele volt nekem az, ami viszont valahogy a lelki gondozás. Tehát a coachingban volt egy az elején a tanulásban egy ilyen így kell csinálni, és akkor csináljuk. Tehát, hogy nem kapcsolódtam igazán a másikhoz.
És ez hogy kapcsolódik nálad a lelki gondozás és a coaching? Tehát, hogy a coachingban vallott előfeltevéseid, azok 100%-ban megmaradnak a lelki gondozásban, vagy transformálódnak valahogy?
Én nekem az a megélésem, hogy az előfeltevések azok igazából harmonizálnak. Uh-huh. Magában de van plusz, inkább így mondanám, hogy van plusz előfeltevés, és ez talán, amit az előbb kezdtem itt pedzegetni, hogy a másiknak van egy szent háromságos jelenléte, az már a lelki gondozás előfeltevése inkább, így kimondva. Uh-huh. De hogy ez harmonizál azzal, hogy ő a legjobb szakértő a saját ügyének, vagy ha nem ő, vagy érted, tehát, hogy én biztos nem. Úgyhogy az meg, hogy hogyan kapcsolódott össze, az nagyon érdekes, mert egészen szervesen. Ahogy mondtam, hogy ebben a kócsolásban, vagy ennek a csinálásában elég sokat kócsoltam például telefonon, és volt az egésznek egy ilyen ritmusa, ami jó volt, és úgy éltem meg, hogy hasznos a visszajelzések alapján is az ügyfeleknek. De amikor a különböző képzésen voltunk, például Szabó Péterrel.
Péter Szabó, igen.
Bocsánat, fontos. Igen. Hogy ott van valami más is, amit nem tudok megmagyarázni, mégis valahogy szinte megfogható valóság, hogy például őt jelen van egy beszélgetésben. Van egy ilyen története, és mindig rosszul mesélem én is, meg ő is rosszul mesélte. Az a Csipke Rózsika, ugye, ahol meg kell csókolnia, és hogy a mesében mindenki úgy tudja, hogy a csóktól ébred föl a virágkisasszony, és a történetben pedig az van, hogy letelt ugye a 100 év. Mm. És hogy ő többször elmondta ezt, hogy így ránézni a másikra, hogy neki már igazából letelt a 100 év. Tehát, hogy valahogy ebből a túllevés nézőpontjából. Mm-hmm. Mert hogy ezt teszi lehetővé, hogy azokat keressük, azokat az egészen apró dolgokat, amiben ő már igazából túl van, csak esetleg nem vette észre, hogy már ezt is csinálja, meg azt is. Na és akkor ez volt az, ami, hogy ez egy belső út volt már nekem, és nem, valamiért nem azt gondoltam, hogy még több coaching az, ami ebben előre visz, hanem lehet, hogy valami más. És hogy a lelki gondozás az így ilyen szempontból adta magát talán, hogy az eszköztelen jelenlétnek ott egy elég erős hívás van, ami ugye a lelki gondozó hitét is érinti. Hm. Abban, hogy tényleg nem ketten vagyunk ott, hanem legalább hárman egy beszélgetésben. És ebből a szempontból nagyon sokat adott, hogy a kapcsolódás az valahogy sokkal fontosabb lett. Uh-huh. Annál, mint hogy kocsoljak valakit. Ez nagyon bután hangzik, de igen, szokták ezt.
És másképp elkigondozol, mint ahogy kócsolsz?
A kérdezés a lelki gondozásban az egy nagyon nem elfogadott tevékenység. És ezzel sokat küzdöttem. Ugye coachként elég sokat kérdezek. És emiatt az elég nagyon szétvált a kettő. És most, hogy a képzés végén vagyok már, most volt olyan megélésem, hogy így összeért. Valamennyire. Van különbség, és talán éppen ez az előfeltevés, amit már mondtunk, hogy van egy ilyen belső mag. Hogy e felé kérdezni, az lelkigondozásban is ér.
Azt én honnan venném észre, ha te most velem foglalkoznál, hogy te most kócsolsz engem, vagy lelkigondozol?
Húha! Honnan vennéd észre? Hát attól függ, ha úgy kocsollak, mint mondjuk régen, akkor folyamatos kérdések, és...
Inkább ne. Akkor B, jelöljük meg a B.
B. És hogy ebben egy ilyen roppant kitartás volt bennem. Tehát tényleg néha azt éreztem, hogy mint amikor elkapja valamit, hogy nem engedem el. Tehát, hogy addig kérdezek, amíg valahogy így ki nem jön belőle.
Addig csókolgatom, míg nem telik a 100 év.
Igen, és hogy ez a szemlélet, ez így más megközelítés. Ha becsókolom a 100 évben, vagy pedig.
Igen.
De jó, és még... Még tovább tudta ezt árnyalni.
Mert csinálnál most ezzel a tudásoddal valamit másképp? Ugye akkor, ha így egy kicsit visszatekintünk a karrieredre, egy nagy banknál felépítettél egy ilyen coachpult, vagy nem tudom, coaching rendszert, nem tudom, milyen jó kifejezés.
Ez egy coaching program volt.
Coaching programot, hogy most a mostani tudásoddal inkább egy lelkigondozói programot hoznál ott létre, vagy mi lenne?
Hát őszinte leszek, szerintem egy nagy vállalatnál sokféle szempont van, és hogy abban benne van az is, hogy úgy tekintsenek egy ilyen programra, hogy ez valahogy hasznot hoz. És mivel sok vezető azért nem annyira képzett ezeken a területeken, ezért mondjuk a coachingról inkább elhiszik, vagy hogy ez valahogy az. A lelki gondozás, ha így mondanák, akkor szerintem azt gondolnák, hogy jó, hát akkor tessék elmenni a lelki gondozási központba, és akkor lehet. Tehát ennek a programnak ennek fontos szerepe volt az, hogy egy nagy fúzió közepén ott egyébként volt megfogható haszna annak, hogyha akár csak egyébként a lelki gondozásnak is lett volna, mert hogy a túlfeszülés, a bizonytalanság már olyan szinten volt a szervezetben, hogy az érezhetően hatott a teljesítmény. Tehát pusztán azzal, hogy ezt valamilyen interakciók kezdődtek ezzel kapcsolatban, és beszélgetések jöttek létre, már ennek is volt hatása. Tehát, hogyha valami... És ez egyébként így, tehát azért is tudom, hogy így volt, mert hogy ebben a poolban ebben legtöbben 10 voltunk, és egy több ezer fő szervezetnél azért ez nem olyan sok. Tehát, hogy nagyon különböző, mondjuk így, hogy módszertanok, vagy megközelítések szerint dolgoztunk, tehát nem az volt, hogy ez egy megoldás fókuszú coaching program, hanem volt benne gestalt, és nem tudom, mindenféle ilyen megközelítés.
És mi volt szerinted a legnagyobb hozzáadott értéke ennek a programnak egy profitorientált bankban?
Voltak olyan estek, amikor effektív a teljesítményben mérhető fejlődés volt az, amit... Ugye ott készülnek ilyen riportok rendszeresen, és több ügyfél is volt, aki ezeket a riportokat összegezte úgymond maga. Tehát nem is kellett, hogy mielőtt elkezdődött egy ilyen folyamatot, milyen értékeléseket kapott, és a programban való részvétel után milyen értékes és látványos változások voltak. Voltak, akik értékesítő versenyeket nyertek, regionális, a többi, és az, hogy az szerintem egy, és ez a visszajelzés is több helyről jött, hogy hogy most érzik azt, hogy igazán emberszámban vannak véve, abban az értelemben, hogy személy, tehát hogy a maguk valóságában, tehát nem az van, hogy most kapnak valamit, mert ügyesek voltak, hanem hogy egy, és ez nagyon érdekes aspektus ennek, hogyha van egy ilyen egy nagy szervezetben, akkor a szervezetnek a mindenféle részén lévőknek a kapcsolódása magához a szervezethez is változik. Tehát, hogy, mert ugye az, aki ott velük beszélget, ha ez egy belső program, akkor ő a szervezet része ugyanúgy. Nyilván egy más jellegű kommunikáció van egy ilyen coaching beszélgetésben, mint egy vezetővel, vagy egy munkatársal, és ezt nagyon értékelték. Tehát volt, aki azt mondta, és nem mondjuk el, hogy milyen szervezetre van szó, azért nem próbálja, hogy most először érezte azt, hogy itt tényleg kap valamit. És többet.
És milyen érdekes ez a paradoxon, hogy valaki azt érzi, hogy emberként többet kap, és ez odahat ki valahogy, hogy jobb értékesítő lesz. Egy másik ilyen anomáliára, hadd kérdezzek rá, ugye nagyon sokaknál, én azt látom a szakmánkban, a coachingban, hogy elindulnak valahonnan az élet egy területéről, és akkor nem tudom, mondjuk ovónők, és akkor lesznek coachok, meg cégvezetők, meg ilyesmi, és nálad van egy ilyen fordított pályaív, hogy ott vagy a bankszektorban, na jó, elindulsz egy majdnem doktor bölcsészi pályáról, Szabó Lőrinc kutatóként, nem tudom, utána átnyergesz, ez még úgy beleszokott illeni a karriervonalba, hogy akkor a bankszektor, nem tudom, coaching, stb. És majd utána elmész középiskolai tanárnak és hitoktatónak. Hogy légy szíves, magyaráz meg a bizonyítványodat.
Oké. Ez nagyon érdekes volt. Én egyetem után már szerettem volna egyébként tanítani, tehát van egy ilyen típusú hivatásom van, de valahogy így nem jött össze, úgy, ahogy működőképesen. És akkor ezt egy idő után el is engedtem, mert azt éreztem, hogy ez csak így pörgetem, de így nem. És amikor a lelki gondozó képzésemre mentem, ott van egy teológiai előmodul, vagy nem tudom, tehát ez egy éves képzés, azoknak, akinek nincsen teológiai végzettsége. És akkor én gondoltam, hogy ha már van ilyen, akkor a Pázmányon pedig van egy ilyen egyéves hitoktató továbbképzés pedagógusok, hogy akkor én azt elvégzem. És akkor megvan ez a elővétel, ez a modul is, és akkor még van egy plusz. És ott az egyik szemináriumi alkalommal, hogy beszélgettünk így a hit oktatásnak a különböző módszertani, meg egyéb kérdéseire, azt mondta az egyik pedagógus kollega, hogy nekem el kell mennem hozzájuk tanítani, hit oktatni. És mondtam, hogy jó. Úgy értem, hogy úgy vettem, hogy ez egy ilyen
meghívás.
Egy ilyen érzelem kifejezés, vagy nem tudom. És aztán egy ennyibe is maradt a dolog, de aztán nyáron utána tényleg felhívtak, hogy akkor jövök el. És akkor én még ugye a bankba dolgoztam, és egy ilyen óraadói státuszba tudtam ott a bank beleegyezésével tenni, és akkor elkezdtem ezt csinálni. Először ugye irodalmat, és most pedig ugye hitoktatás az a fő ága, és ez meg összekapcsolódik a coachinggal, mert hogy valami nagyon más szerettem volna csinálni hitoktatás címén, és egyelőre úgy tűnik nekem a gyerekek visszajelzéseiből, hogy ők ez így tudnak kapcsolódni. Tehát nem egy formális hittanóra van, ez az iskola nagyon ad a hitoktatásnak a intim, vagy ilyen szűkkörű jellegére, ezért osztott csoportok vannak, tehát hogy nem egy nagy teljes osztályoknak kell előadni, vagy ilyesmi, hanem kis csoportok vannak, tehát ilyen 10-13 fős csoportok, és velük lehet csoportként dolgozni. Mindig van tere annak, hogy megosszák azt, amiben ők vannak. És hogy valahogy a kapcsolódás itt is előbb van, mint a hitnek a tételes bemutatása, vagy én Jálics Ferencnek a könyvét olvastam korábban ezzel kapcsolatban, és az nagyon-nagyon megfogott, amit ő csinált ezzel, sajnos nem Magyarországon, mert hogy pont ez volt, hogy valahogy abban is benne volt nekem az, hogy a valóságnak az elfogadása, már kezdődik minden kapcsolat. Mm. És hogy az nem működik, hogy ők bejönnek, és én úgy teszek, mintha ők a megtérés hővágyától vezérelve érkeznének a terembe, és azonnal elkezdem nekik hirdetni a...
Ez nem modell lenne annak az előfeltevésnek, hogy a 100 év lejárt, és most már...
Na ez az, igen, csak hogy én ott csak keresem ezeket. Aha. Tehát, hogy inkább figyelek erre, és azt figyeltem meg, hogy a kapcsolat teszi lehetővé, hogy a megfelelő pillanatban hangozzon el valami. Hmm. Ezt megfigyeltem egészen konkrét mondatoknál, amiket már az elején, néha azért voltak ilyen tanári felbuzdulásaim, úgy elmondtam. És hát a hatás az úgy, hogy nem a várt volt.
Mondj már egy-két ilyen szép nagy bukást.
Hát például ez, hogy Isten a szeretet. Uh-huh. Ez egy, ha számomra ez egy olyan mondás a Szentírásból, amelyik mindig egy a misztériumnak a magjánál van, és hogy mindig valahogy hat rám. És ebből, hogy valahogy hat rám, ugye logikus a következtetés, hogy rájuk is fog, és már az elején valahogy ezt így bele szőttem, és én teljesen rezzenéstelen arccal és aztán később, amikor pedig egy egészen más téma kapcsán beszélgettünk, ugye ők kapnak aktivitásra nagyobb teret, mint máshol, ez is furcsa volt nekik először, hogy ők dolgoznak témákon. Tehát ők hoznak ilyen kis előadásokat, vagy ilyen bevezetés, és akkor arról megy egy beszélgetés. És a fő bűnökről volt szó, hogy a bűnös késztetések. Pontosabban ki kell vitalni magad, nem az volt a mondat, hogy Isten a szeretet, hanem hogy Isten szeret téged. Uh-huh. És amikor ott belementünk jobban, és hogy láttuk, hogy hú, igen, hogy tényleg ez is ott van, az is ott van. És úgy ebben a folyamatban voltak, és akkor jött ez így újra elő, hogy és Isten mégis szeret. Uh-huh. És akkor láttam, hogy pár gyereknek így, akkor az úgy beesett.
Uh-huh. Ezek az ilyen kairosz pillanatok.
Úgyhogy a kettő valahogy összekapcsolódik most bennem.
Jobb, mint bankban dolgozni?
Hát pénzem bonyában nem. Nyilván ezt mondanom se kell. De a hivatásában lenni az embernek az jobb.
Mm. Az nem volt a hivatásod akkor a bankban?
A coaching, igen. Aha.
Nehéz volt eljönni? Bankból?
Hát elköszöntünk egymástól, uh-huh. Tehát nem. Uh-huh. Egy nagy átszervezés kellős közepe volt, és úgy gondolták, hogy nem a coaching az, ami a legfontosabb most a túlélésünk.
Jó, hogy az ember van a középpontban, de ne ennyire.
Igen. Uh-huh. Ott egyébként ez nekem ott nagyon kidomborodott egy banki közegben, az emberrel foglalkozni azért az egy... Tehát beszélünk róla sokat, hogy a coaching, és mindig mi is csináltunk olyan PPT-ket, mindent bemutatta, stb. De mégis. Mm. Akkor ott ültem valakivel, aki magára nem tekintett igazából. Mm. Tehát, hogy személyként, hanem egy rendszer fogaskerekeként, mm-hmm. és ott be volt így feszülve benne. És ott megszólítani valakit, az mindig átéltem, hogy ez valami nagyon értékes, legalábbis én szerintem, hogy nekem nagyon értékes. De hogy mégis maga a közeg azért az ott van. Mm. És hogy most viszont az van, hogy ebben így most nem nincs kompromisszum. Ilyen értelemben hivatásom.
Nagyon-nagyon tetszik az, amit mondasz, a kompromisszum nélkül a hivatásban lenni. És hogy az mennyi békességet, örömöt, flót, nem tudom mi a jó szó hozhat. De ma reggel ilyen piszkáló tablettát vettem be, ne haragudj.
Más komoly szó, úgyhogy... ne adják oda.
Igen. Hogy ezt értem, és azt is megértem, hogy sokkal jobb így szolgálni Istent, mint egy banki szektoron belül, és azt is megértem, hogy mennyire jó dolog ebben hűségesnek, lojálisnak lenni ez a hivatáshoz. És van egy olyan fantáziám, és majd kijavítasz, hogyha ez nem valós, hogy Istenhez néha könnyebb hűségesnek lenni, mint az egyházhoz. Ugye hallunk visszaélésekről, abúzusokról, hogy neked mi adja a hitet abban, hogy akár még így egyházi keretek között is legyen kedved, lelkesedésed megmaradni, megállni a hivatásodban.
Hogy az egyházban kétségtelenül jelenlévő különböző problémák?
Igen, vagy bűn ellenére.
Vagy bűnök.
Igen.
Jó, ez azért teljesen őszinte leszek, nekem ez nem okoz gondot.
Aha.
Több okból sem. Az egyik az, hogy mivel így bejártam Ázsiát is, ezért az a fajta kettősség, amit mondunk, vagy hirdetünk, vagy mondunk, meg amit a való dolog, a között mindig van.
Uh-huh.
Különbség.
Tehát nem minden buddhista szent.
Nem. Nem, és ez ugyanúgy a valósághoz jutok vissza. És azt az egyház nem mondja, hogy az egyházban nincs bűn.
Uh-huh.
Sőt, azt mondja, hogy bűnös emberek alkotják az egyházat. És ez egy nagyon furcsa félreértés volt, azt hiszem, korábban, amikor az egyháznak a szentségét azt nem az alapítótól eredeztet. Vagy áttevődött. Nem teológiailag, tehát ez nem egy hirdetett tétel volt, hanem ahogy éltünk, vagy ahogy csináltuk, hogy az egyház szent. És akkor ehhez képest látni a bűnt, az
hát, megint, igen,
bocsánat. De hogyha azt mondjuk, az egyház nem azért szent, akik benne vannak, hanem amiatt, aki alapította.
Uh-huh.
És hogy ettől ők lehetnek ugyanolyan bűnösök, sőt, hogyha olyan helyzetből követnek el mondjuk valamit, az még nagyobb bűn.
Uh-huh.
És ez nem érinti azt az alapítást, ami...
Aha. És ez tetszik, erre tudok rezonálni, azt hiszem. És mégis azt gondolom, hogy miközben én sem akarok vak lenni nyilván a magam közegében levő bűnökre, de aztán fokozottan nehezebb lehet a katolikus egyházon belül, mert hogy a protestantizmusban van egy egyetemes papság elve, nincs feltétlen olyan módon szétválasztva a klérus és a hívek, hogy ott mégis talán könnyebben hiheti azt a hívő, vagy az egyháznak a tagja, hogy a papság mégiscsak azért egy megszentelt embereknek a közössége, és hogyha ott van bűn, akkor az talán még érthetetlenebb, vagy még lehet azt gondolni, hogy botrányosabb, mint hogyha nincs ez a fajta hierarchikus megkülönböztetés mondjuk protestáns közegben. Vagy ezzel te hogy vagy?
Azt gondolom, hogy amit az előbb beszéltünk, az valahogy válasz volt erre.
Aha.
A felszentelt személyek azok fel vannak szentelve, de ettől tehát, hogy mondjam, az nagyon tetszik nekem a Renátó atya, szokta mondani, hogy ezekkel a pillanatokkal valami kezdődik.
Aha.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy aki felvasztatva, jó, az kész, akkor már szent mehet tovább. Hanem az egy útnak az állomása. Ugyanúgy, hogy a házasság sem az esküvőn ér véget, hanem ott kezdődik. És az, hogy hol ér véget, az mindenkinek a személyes döntésein múlik.
Uh-huh.
És úgy attól ugyanúgy szabad akaratú ember marad, egy pap, mondjam, erre gondolsz, mint egy laikus hívő. Egyébként persze. Meg az egyetemes papságával a katolikus egyházban is létezik. Ugye a zsinatóta erre nagyobb hangsúly került, előtte mondjuk kevesebb, vagy kisebb hangsúly volt rajta.
Már a második Vatikán is.
Igen, a második Vatikán is.
Igen. És tehát, hogy mondjam, tehát ezt nem... ilyen vádként, vagy nem tudom, hogy fogalmaztam meg, csak így ilyen objektív szemlélőként, és itt a PTF-en vannak katolikus pap hallgatóink, van bencés szerzetes oktatónk, tehát hogy mindezzel együtt azt hiszem, hogy inkább csak a kíváncsiságomnak engedtem teret. Azt foglalkoztat, hogy amit annak idején a bankon belül létrehoztál coaching programot, mekkora esélyt látod annak, hogy ezt ilyeneket vagy hasonlókat létre lehessen hozni egyházon belül? Tehát akár a katolikus egyházon, akár a református evangélikus egyházon belül, látsz erre nyitottságot, hogy legyen egy ilyenfajta odafordulás azon munkások felé, akik benne állnak a szolgálatban?
Én nagyon nagy szükségét.
Igény volna, nem, szükség volna. Igen, nem biztos.
Igen. És egyébként látok is ilyen kezdeményezéseket a Váci Egyház megyében, ahova az iskolata intézmény tartozik, Arénstanító. Ott vannak ilyen kezdeményezések. Maga a lelki gondozás, mint szakma, az is talán emiatt is, de hogy egyre most úgy tűnik, hogy bővül ennek a tere, és hogy vannak igen ilyen felismerések, hogy a papjainknak is nagy szüksége van sokszor arra, hogy legyen mellettük valaki, vagy támogassa őket valaki, vagy akár meghallgassa. Mert hogy azért egy elég magányos helyzet, hogy a cölibátusban élő papoknak a helyzete. Szóval van. Az, hogy ugyanolyat fölépíteni, azt kevésbé gondolom, de egyébként én nekem van ilyen a fejemben, hogy egyszer egy ilyet valahogy, valamilyen módon el kellene, vagy el lehetne indítani.
Kívánhatom neked azt, hogy ez valósuljon meg?
Igen, köszönöm szépen.
Én nagyon szépen köszönöm, Ábel, a beszélgetést.
Én is köszönöm, Norbi.